Kedves hallgatom! Ézsaiás könyve 9. részében azt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő erős Isten. A héber szó itt az El Gibbor. Ő neki adatott minden hatalom. Ő a mindenható Isten. Az a kisbaba, aki Mária ölében pihent, összetartja az univerzumot. Ő mondta: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő a hatalmas Isten, örökkévaló atya, Avi Ad, az örökkévalóság atya. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ő teremtett mindent, még az időt, a korszakokat és minden messzeható célt is. Ahogy János mondta, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A Kolossei levél első részének 16. versében Pál ezt mondja: mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Aztán a zsidókhoz írt levél első részének 2. versében ezt olvassuk: ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. A görög aion szó fordítása a korszak. Ez a gondolat rejlik abban, hogy ő az örökké valóság atya. Békesség fejedelme. Sár Salohim. Nem lehet béke ezen a földön, amíg nem ő uralkodik. Kormányzása nem statikus, hanem növekvő és kifejlődő. Nem lesz két egyforma nap, amikor Krisztus uralkodik. Elfoglalja Dávid trónját. Ő szó szerint uralkodik, és elfoglalja azt a trónt 2. eljövetelekor. Igazság tölti be uralmát. Isten buzgó szeretete, és nem az emberi buzgóság végzi el ezt. A fejezet hátralevő része a 7. verstől a 20. versig leírja Ézsaiás korának körülményeit, és részben már beteljesedtek a közvetlen jövőben, de előre is tekintenek a nagy nyomorúság időszakára, a teljes és végső beteljesedés érdekében. Isten továbbra is bünteti ezt a nemzetet és minden népet, amelyik hátat fordított neki, amíg ismét eljön. A mai ember nem szereti hallani ezt. Inkább hallanának valami vigasztalót. Figyeljük meg a történelem könyveket, és meglátjuk, hogy mi történt Izraellel és más nemzetekkel, amelyek elhagyták Istent. Tomorú, sötét lett a történetük, és attól tartok, hogy mi is olyan nép tagjai vagyunk, ami megérett az ítéletre. Ha megmenekülünk ettől, akkor mi leszünk az egyedüli nemzet a világtörténelemben, amelyik megmenekült az ítélettől. Ismét szeretnélek emlékeztetni arra, hogy ez proféciák sorozata, amelyek a 7. fejezetben kezdődtek el, és haladnak egészen a 12. részig. Ezeket a proféciákat Áház, a gonosz király idejében mondta Ézsaiás. Ézsaiás ebben a sötét háttérben mondott jövendőt, beszélve a helyi körülményekről, de ugyanakkor előre tekintve a korszakokon addig a napig, amikor Isten felállítja királyságát ezen a világon. Ez a 10. rész egy másik csodálatos fejezet Isten igéjében. Nagy alapelvek és gigantikus programok tűnnek elénk. Isten emberekre és nemzetekre vonatkozó terve tűnik elénk az igében. A fejezet rövid ismertetéssel kezdődik, ami leírja annak a kornak a királyi udvarait. A nemzetek királyságában levő igazságtalanságokat tükrözi a nép kultúrája és Isten büntetése. Isten felhasználta Asszíriát, ahogy majd látjuk, hogy megítélje népét. Asszíria a jövőbeli északi király szimbóluma, aki majd Immánuel földje ellen indul az utolsó napokban. ez a profécia túlnyúlik Ézsaiás korának közvetlen jövőjén, és rámutat Izrael népének utolsó napjaira. Ézsaiás azonosítja az időszakot azzal a meghatározással, hogy abban az időben. A fejezet félelmetes képet mutat be, amint az északi ellenség közeledik a harmageddóni csatára. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. Ézsaiás könyve, 10. rész, 1. vers. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak. Az igazságot kellene képviselniük, de nem szolgáltatnak igazságot. Ez a néhány vers először olyannak tűnik, mintha Platón vagy más erkölcsi oktatók magyarázata lenne. Az egyetlen megfigyelhető kivétel az, hogy az emberi igazságszolgáltatás mögött ott van Isten igazságszolgáltatása. Az ítélet és a trón ezen a földön az ő igazságát tükrözi, és neki tartoznak elszámolással. Majd elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. Ézsaiás könyve, 10. rész, 2. vers. Ez a vers nagyon időszerű. Azt hiszem, látjuk ennek képét a mai kultúrákban, mert a bíróságoknak igazságot kellene szolgáltatniuk, és Isten igazságát kellene tükrözniük, de nem ezt teszik. Elburjánzott a törvénytelenség. Az emberek romlottságba süllyedtek. A szabadság eszméjét eltorzítják. Minden bűnözőt, akit letartóztatnak, igazságosan kellene elítélni, és meg kellene büntetni, hogy családommal együtt nyugodtan sétálhassak az utcákon. A bűnözőket szabadlábra helyezik a lágyszívű és lágyfejű bírók. A bírók nem szolgáltatnak igazságot nekünk és családunknak. Sokat hallunk ma az igazságszolgáltatásról, és éppen ezt akarjuk. Azt akarjuk, hogy a bűnöző bűnhődjék, hogy biztonságban élhessünk, és biztonságban hagyhassuk el az otthonunkat. Országunkban többé nem biztonságos az életünk, különösen az éjszakai időben. Mi a probléma? Ami bíróságainkban van a probléma, ahol Isten újját kellene követniük. A bíróságok nem szolgáltatnak igazságot. Isten említi a szegényt, az özvegyet és az árvát. Nekik van szükségük igazságszolgáltatásra. Valamelyik vezető politikai elemző mostanában kijelentette, hogy minden program, amivel segíteni akarják a szegényeket, árt a szegényeknek. Mi a baj? Az egyedül igazságos Isten majd igazságot szolgáltat a szegényeknek a földön. Ma az istentelen emberek a bírók. A bírói székben ülnek ugyan, de nem ismerik fel, hogy Isten képviselik. Valamikor őseink ragaszkodtak Isten igéjéhez, és arra alapították igazságszolgáltatásunkat. Nagyon messze kerültünk Istentől és az ő igéjétől, és sem bíróságokon, sem a kormányban nem ismerik fel őt. A legtöbben nem hiszik el, hogy a Biblia Isten szava. A jogászok és az esküdtszékek nem hisznek Istenben. Amikor valaki nem hisz Isten igéjében, többé nem tiszteli annak szerzőjét, magát, az igazságos bírót sem. Isten alapelveket ad, és amíg a bíró nem képviseli Istent, addig nem képviselheti a népet sem. Nagyon messze estünk ettől az alapelvtől, és bizonyos vagyok benne, hogy ez keménynek hangzik. De ezt kell hirdetnem. De mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért? Hol hagyjátok kincseiteket? Ézsaiás könyve, 10. rész, 3. vers. Isten ezt mondja a bíráknak. Nektek engem kell képviselnetek, és eljön az a nap, amikor megítéllek titeket. Úgy érzem, hogy minden bírónak fel kellene ismernie azt a tényt, hogy meg kell állnia Isten előtt, és számot kell adnia arról, hogy miként hordozta felelősségét ezen a földön. Korunk bírái irgalmat akarnak gyakorolni a bűnözők iránt. Nekik igazságot kellene szolgáltatniuk a szegényeknek és gazdagoknak egyaránt. Eljön a számonkérés napja, és az igazságtalan bíróknak meg kell állniuk az igaz bíró előtt. Aki nem térd el a foglyok közé, a megöltek között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Ézsaiás könyve, 10. rész, 4. vers. Az igazságnak ez az eltorzítása kitűnik az élet minden területén. Érint minden embert, és romlottságot, züllést okoz. Ma nagyon mélyre zuhantunk az erkölcsiség terén. Most érkezünk el az egész fejezet kulcsához. Itt Isten az egész Bibliában az egyik legkülönösebb kijelentést teszi, és ez túl sok az emberek nagy részének. Barátom, ha nem tetszik, akkor vidd Isten elé száfolatodat, mert ő mondta. Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Ézsaiás könyve, 10. rész, 5. vers. Ez az egész szakasz kulcsa, és fényt vet Isten teljes céljára, mert ez a vers azt mondja, hogy Asszíriát használja vesszőként, amivel megfenyíti népét, Izraelt. Ez rendkívüli kijelentés. Mint ahogy a szülő elővesz egy vesszőt és megfenyíti gyermekét, ugyanígy használja Isten Asszíriát vesszőként, hogy fegyelmezze népét. Az Asszíria által okozott pusztítást Isten vitte véghez veszélyével. Ezt nehéz elfogadnia a mai embernek. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát. Ézsaiás könyve, 10. rész, 6. vers. Isten azt mondja, hogy ő a felelős azért, hogy megérkezett Szanhérib, az asszíriai király Izrael ellen, és azért is, hogy Izrael északi királysága fogságba került. Asszíria egy másik északi királynak a szimbóluma is, akit majd Isten használ fel az utolsó napokban. Sok igen magyarázó úgy véli, hogy ez a vers utalás a fenevadra, ami a tengerből jön fel, és amiről a Jelenések könyve 13. részében van szó, aki majd a római birodalom uralkodója lesz. Én inkább egy másik északi uralkodót látok benne. Megfigyelted-e már, hogy a második világháború óta nagy diplomáciai csatározások folynak. Sokszor olyanok veszik át a főszerepet, akik egyébként istentelenek, ateisták. Isten az ateistákat is felhasználhatja, hogy megalázza a nemzeteket, mint ahogy már tette ezt a múltban. Isten megengedi megaláztatásunkat csak azért, hogy kijózanodjunk. Eddig még nem fordultunk vissza Istenhez, de ő nem így képzeli, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani, mert ezt mondja, vezéreim nem mind királyok-e? Ézsaiás könyve, 10. rész, 7. és 8. vers. Ha megkérdezted volna az asszíriaiakat, hogy vajon őket Isten használja-e arra, hogy megfenyítse velük Izraelt, a szemedbe nevettek volna. Ha megkérdezted volna a világ bármelyik diktátorát, hogy vajon Isten vesszőként használta őket, akkor nagyot mulattak volna rajta. Azt gondolták volna, hogy ez nevetséges beszéd. Az asszíriai király sem fogadta el azt a feltételezést, hogy Isten késztette őt erre a hódításra. Az asszíriaiak nagy győzelmeket arattak mindenfelé, és büszkeségük megvakította őket igazi helyzetükkel kapcsolatban. Mivel saját erejükben és felsőbb rendűségükben bíztak, hiszen mindenütt győzelmet arattak, azt hitték, hogy senki sem állíthatja meg őket. Bármilyen magasra is emelkedjenek az uralkodók, Isten kezében vannak, és csak felhasználja őket céljainak véghezvitelére. De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dőfös szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme dicsekvését. Ézsaiás könyve, 10. rész, 12. vers. Amikor Isten végez népe megbüntetésével, akkor az asszíriaiakat is megítéli. Nem menekülnek meg ők sem. A történelem igazolja ezt. Isten megítélte őket. Ézsaiás bemutatja, hogy Isten uralkodik, és minden nép fölött áll ezen a földön. Most egy nagyon éles kérdést vett föl. Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? Mintha a bot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van. Ézsaiás könyve, 10. rész, 15. vers. Képzeljük el a fejszét az erdőben. Az ember végigmegy az erdőben, és hall valami hangot, ami ezt mondja. Figyeld azt a nagy fát, én vágtam ki. Oda megyünk a fejszéhez, és nem találunk más, csak egy fejszét. Ezt mondjuk a fejszének. Mit értesz azon, hogy te vágtad ki a fát? A fejsze válaszol. A fa a földön hever, és én okoztam. Azt mondod erre, hogy ez ostobaság. Valakinek használnia kellett a fejszét, és éppen ez történik Asszíriával és a világ más nemzeteivel. Isten használja a nemzeteket. Ez az oka annak, hogy olyan fontos ma az embereknek, hogy felismerjék Istent, és tőle kérjenek vezetést és irányítást. De a nemzetek nem akarják őt elfogadni. Nagyon megosztottak vagyunk. Kisebbségi csoporthoz tartozunk, de főként Isten van kisebbségben. Jól lehet ő a kisebbséggel tart, Luther Márton ezt mondta, az egyedüli ember Istennel együtt a többséghez tartozik. Ha Istennel vagyunk, akkor a mi oldalunkon van az erő. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy mi Isten oldalán állunk, mert ő irányítja a világ mindenséget. Mi még csecsemők vagyunk a világ korához képest. Az asszíriaiak is csak eszközök voltak Isten kezében. Most a zsidó maradék látomása tűnik elénk, amint megjelennek a nagy nyomorúság idején. Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izrael maradéka, és Jákób házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izrael szentjére támaszkodik hűségesen. Ézsaiás könyve, 10. rész, 20. vers. Ebben a versben Ézsaiás tovább tekint a pillanatnyi körülményeken, amelyek az asszíriaiakkal kapcsolatosak, és arra a napra tekint, amint már láttuk, az Úr napjára. Az Úr napja a nagy nyomorúság időszakában kezdődik. Ezért így szólt az Úr a seregek ura. Ne félj, népem, Sion lakója, Asszíriától, ha megver bottal, és rád emeli veszélyét, mint Egyiptom tette. Ézsaiás könyve, 10. rész, 24. vers. A vigasztalás szava Júdának szól, amely megmenekül az asszíriai fogságból. Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga. Ézsaiás könyve, 10. rész, 27. vers. Ézsaiás megint tovább tekint arra a napra. Ajba érkezik, átvonul Migrónon, Mikmászba rendeli fölszerelését. Átvonulnak a hágón, Gebában térnek éjjeli szállásra. Megretten Ráma, Saul Gibeája menekül. Sikolcs hangosan, Gallim leánya, figyelj rá, Lajis, felej rá Anátót, Madméná elmenekült, Gébim lakói elrejtőztek, még ma odaér Nóbba, öklével fenyegeti Sion leányának hegyét, Jeruzsálem dombját. Ézsaiás könyve, 10. rész, 28. verstől a 32. versig. Ez kiemelkedő része a proféciának. Bizonyos földrajzi meghatározásokat ad valamennyit Jeruzsálemtől északra, és bemutatja azt az utat, amelyen az asszíriaiak haladtak, és amelyen a jövőben az északról beözönlő sereg végighalad. A betolakodók mágók földjéről érkeznek. Lásd Ezékiel könyve 38. és 39. fejezetét. Figyeljük meg az említett helyeket. Aj mintegy 20 kilométernyire van Jeruzsálemtől északra. Migrón Ajtól délre van, és itt ment át Jónátán, amikor győzelmet aratott a filiszteusokon. Sámuel első könyve, 14. rész. Úgy tudom, hogy Ellenby tábornok is ugyanezen a helyen aratott győzelmet a törökök fölött. Geba és Ráma mintegy 10 kilométernyire van északra Jeruzsálemtől. Anátót 5 kilométerre volt északra Jeruzsálemtől. Ez az a hely, ahol Jeremiás próféta nevelkedett. Lajis, Palesztina legészakibb részén van, Dán törzsének területén. Madména, szemétdomb, Jeruzsálemtől északra levő szeméttelep. Gébim valószínűleg Jeruzsálemtől északra van. Pontos helye ismeretlen. Nob az utoljára említett hely, és ez a várostól északra, Jeruzsálem közelében fekszik. Ez az ige szakasz világosan lerajzolja az ellenség felvonulásának útját észak felől, ami végül Jeruzsálem megbénítását és vereségét okozza. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy Te figyelmezteted a népeket és az egyéneket, és amit mondasz, az mind beteljesedik. Add, hogy a már beteljesült proféciák alapján higgyek mindabban, amit mondtál a jövőről, és fogadjam el, mint valóságot. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg engem. Ámen.